Napjainkban nagyon sokat hallunk a terápiás kutyákról és az ő jótékony hatásukról, de ha egy kicsit összefoglalnánk a kedves hallgatóknak, hogy mit is jelent a terápiás kutya, mint kifejezés, és miben tudnak segíteni a terápiás kutyák?
Nagyon sokrétű a terápiás kutyáknak a segítő oldala. Nagyon sokan járnak sérült gyerekekhez, fejlesztő foglalkozásokat tartani, sokan járnak idős otthonokba, mentális segítséget nyújtani az idős otthonba lakó számára, a mentálhigiénis munkatársakkal dolgoznak együtt, ugye a demencia leküzdésében tudnak ott sokat segíteni, kevesebb gyógyszert használnak az idősek, hogyha járnak kutyák és simogatják őket. Sokan járnak kórházakba, beteg gyerekekhez, tehát nagyon sokrétű, és sokan vagyunk, akik épp gyerekekkel is dolgozunk, tehát ugye az épp gyerekeknek is nagyon sok mindenben tudnak segíteni a kutyák.
Ugye itt most említett az időseket, és főleg ugye a gyerekekkel kapcsolatban hallunk mi a segítő kutyákról. Egy kicsit maradjunk akkor az időseknél, ugye nagyon sok mindent mondott, amiben tudnak segíteni. Az idősek egyébként hogyan viszonyulnak a terápiás kutyákhoz?
Nagyon érdekes, nekem jár kolléganőm idős otthonban. Ugye általában az idősek, akik idős otthonba kerülnek, demenciával küzdenek. Tehát ott náluk az elsődleges küzdés, amit a gyerekek sokkal jobban megértenek, hogy nem adunk akármit a kutyának enni, csak amit esetleg a felvezető hoz vagy megenged. Ők egyszerűen náluk valószínűleg korukból adódóan is, illetve amin az egész életükben átmentek, ugye ez a kajával való szeretet, ez náluk erőteljesen megnyilvánul a kutyák irányába is, tehát hozzák a csokiukat, szendvicsüket, próbálják gyömöszölni a kutyákba bele, tehát náluk első körben ez szokott a problémát jelenteni, hogy ezen túlmenjünk, és ha sikerül leküzdeni, akkor náluk is nagyon-nagyon nagy örömet tud okozni a kutyák jelenléte, és az együtt közös munka.
Látványos eredményei is vannak egyébként egy-egy foglalkozásnak az idősek körében?
Az idősek körében is, igen. Nem Magyarországon, de Ausztriában készült kutatás. Kevesebb gyógyszert kezdtek használni, nem a betegségekre való gyógyszert, hanem amit amúgy kérnek az idősek, altató, fájdalomcsillapító, stb. Azokból kevesebb gyógyszert fogyasztotta. Azok az idősek, akik az rendszeresen részt vettek kutyás foglalkozáson.
És akkor térjünk át a gyerekekre is, hiszen ez ugye az egyik legfontosabb vonala a kutyaterápiának. A gyerekeknek miben tudnak segíteni a segítő kutyák? Ugye itt is nagyon sokrétű a történet. Melyek a legfontosabb ágak, amiket ki lehet emelni?
Én nem tudnék megragadni a legfontosabb ágat, mert gondolom minden szülőnek a saját gyereke a legfontosabb, és az ő fejlesztésében miben tud segíteni egy kutya, de tényleg a logopédián keresztül a beszédfejlesztés, a nagy mozgásoknál a mozgásfejlesztés, a szociális kommunikáció, a kapcsolatépítés, tehát tényleg akkora területe van, hogy nagyon nehéz kiemelni bármit. Ha finom motorikában kell segíteni, mert éppen abban van lemaradás a gyerkőcnél, akkor abban tud segíteni. Tehát igazából szinte, amit fejlesztő foglalkozáson használnak pedagógusok, gyógypedagógusok, vagy tornaórán a testnevelő tanárok, vagy óvópedagógusok, szinte minden feladatba be tudjuk vonni, ha más nem motivációként a kutyát.
Ha már itt említette a pedagógusokat, akkor a különböző iskolákban mennyire fogadják szívesen a terápiás kutyákat, hiszen most már ez is kezd egyre jobban fellendülni, ahogy én észreveszem.
Változó. Ahova megyünk, ott szívesen fogadják, mert ugye szeretnék, hogy menjünk, mert általában az intézmény keres meg minket. Fontosnak, egyre többen keresnek meg, mert ugye most már fontos a tanterv részének kell lennie a felelős állattartásnak is, és sok esetben, hogyha nem is rendszeresen, de egy-egy felelős állattartás órára elhívnak az iskolákba is.
És egyébként, hogyha gyerekek ugye általában állattal találkoznak, én azt veszem észre, hogy sokkal ösztönösebben viselkednek akár egy kutyával. Ez így van?
Vannak ösztöneik, hát ez az is kérdés, hogy attól függően, hogy ezek milyen idős gyerekekről van szó, és hogy eddig mit tapasztaltak a felnőttekről. De nagyon sok esetben mondjuk egy kisgyerek nagyon szívesen ismerkedne a kutyával, de látszik rajta, hogy már van benne egy fél a kutyától, mert esetleg a szülő fél a kutyától, és már áttette a gyermekbe is. De alapvetően bizalommal fordulnak egy kutyához, főleg, hogyha látják, hogy ezek ugye olyan kutyák, akik folyamatosan a gazdájukkal együtt dolgozva szinte mindent megcsinálnak, az szinte mindent, ugye nem minden, de tényleg látják a gyerekek azt, hogy nem fog a kutya nekik ugrani, felugrálni rájuk, Tehát, hogy nem kell tartani tőlük semmilyen formában.
Önnek egyébként melyik a legnagyobb siker élménye, ha lehet ilyet mondani, és ha van ilyen sikerélménye terápiás kutyával kapcsolatban és gyerekekkel kapcsolatban?
Hát az egyik, ugye nekem két kutyám van, így két ilyen nagy sikerélményem van, akivel én dolgozom. Az egyikük egy bégül kutyus, vele jártam egy olyan óvodába, ahol egy autizmus spektrum zavarral élő csoporthoz jártunk. 8-an voltak, és volt egy kisfiunk, aki minden újdonságtól, és főleg az állatoktól szó szerint sikító felszapott, tehát sikítva reagált minden új dologra, főleg az állatokra, és ugye ezért szerették volna a szülei, hogy járjon kutyás terápiára. Konkrétan sikítva menekült a kutyától, az első párfoglalkozás alkalmával, és ott volt a nagy váltás nálunk, amikor tudta, hogy jövünk, mert ugye az autistáknál nagyon fontos a szabály, tehát minden héten, mindig ugyanaznap, ugyanakkor érkeztünk. Ő volt az első, aki fogadott minket és szaladt hozzá. Tehát, hogy sikerült átszörnünk nála is ezt a dolgot, és imádta a kutyát és a foglalkozást. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon eredmény, amit el tudunk érni. A másik kutyámmal, ő egy óriás huszkár, ővel óvodába jártunk, épp gyerekekhez, inkább ilyen magatartászavaros, szociális készségekbe lemaradott gyerekcsoportunk volt, illetve volt egy kisfiunk, aki szintén őt azért szerették volna a szüleim, mert rettegett a kutyáktól, tehát eleinte le se jött a foglalkozásra. Aztán lejött a sarokból, nézte a foglalkozást, és egy 3-4 hónap múlva körülbelül eljutottunk arra a szintre, hogy ő volt az, aki mindent megcsinált, és ő várta a legjobban. És hogyha bármiért, valamiért rámaradt egy foglalkozás, ő sírva követelte, hogy de ő kutyás foglalkozást szeretne.
Egyébként a szülő, ha azon gondolkozik, hogy kutyás terápiára viszi a gyermekét, akkor hol tudja elkezdeni ezt a folyamatot? Hogyan kell egyébként terápiás kutyát keresni?
Nagyon nehéz, mert így nagyon nincs még rá lehetőség sajnos nálunk, hogy tudjon keresni úgymond csoportot, ahol van kutyás foglalkozás. Van egy-két fejlesztőház, ahol már beépítették a fejlesztő foglalkozásba a kutyás órákat is. Tehát így tud keresni, hogy olyan fejlesztőházat keres, ahol van kutyás fejlesztés is. Illetve ugye nagyon sokan intézményekbe járunk, tehát hogy magában az intézményben van ilyen foglalkozás, óvodában, bölcsödében, iskolában, tehát van olyan külön foglalkozás, mint a foci, meg az angol, van kutyás foglalkozás is.
Mire figyeljen egyébként a szülő, mielőtt még bárhova viszi a gyermeket, gondolk itt akár mondjuk pszichológushoz, hogy érdemes először mondjuk akár egy kutyás terápiát is kipróbálni?
A kutyás terápia nem ártalmas, arra nagyon kell figyelni, hogy a kutyás terápiába vágnak, hogy a kutyának legyen meg a vizsgája, tehát ugye a bizonyítványa, hogy ő tényleg terápiás kutya, ez nagyon fontos, hiszen a kutyáknak kétkörös vizsgát, szigorú vizsgát kell tenniük, és egészségügyi szűrésen kell átesniük. Ezt nyugodtan kérheti a szülő, bármilyen helyre viszi a gyermeket, hogy ez megvan-e a kutyának, illetve a kutyás felvezetők egy fejlesztő, vagy gyógypedagógusa, vagy óvodapedagógusa, tehát mindig egy szakemberrel együtt dolgoznak, mert a felvezető, amikor a kutyával együtt dolgozik, akkor ő nem szakemberként van jelen, hanem a kutya felvezetőjeként. Tehát mindig két felnőttnek kell a csoportba jelen lennie a kutya mellett.
És hogy jól tudom, akkor nem csak a kutya vizsgázik, hanem a gazdája is a felvezetője, tehát a vizsga
az együtt vizsgáznak, így van, együtt történik.
A vizsga az együtt érvényes akkor ezek szerint. Tehát így nincs van, olyan, hogy akkor olyan sincs, hogy vásárolok magamnak egy terápiás kutyát.
Nincs.
Mert ezek nagyon nagy tévhitek, amik ugye kezdenek elterjedni mostanában.
Így van, terápiás kutyát nem lehet vásárolni, lehet venni kutyát, és hogyha alkalmas és szeretne vele terápiázni a gazdája, akkor le tud belevizsgálni.
Picit térjünk át akkor magára kutyusra is. Milyen kutyában lehet egyébként terápiás kutya?
Igen, ezt sokszor megkérdezik. Erre szerintem a legnehezebb választani, mert ugye a gazdának ismerni kell annyira a kutyáját, hogy tudja azt, hogy egyáltalán szeretné ezt a munkát a kutya. Szeretné csinálni, hogyha igen, akkor mi az a kliens csoport, amivel szívesen dolgozik a gazdi és a kutya is, tehát, hogy ez értelmi fogyatékos felnőttek, idősek, gyerekek, tehát ezt meg kell találni, ami komfortos mindkettőjük számára, mert minden habitus a kutya más-más feladatra alkalmas. És akkor ugye itt szeretnék kitérni, hogy nem szoktunk meghatározni, hogy milyen fajta alkalmas vagy kevésbé alkalmas terápiára. Ugye, mint említettem, én is két teljesen különböző fajtát említettem önnek, a bégült és az óriás utcát. Mi azt szoktuk mondani, hogy egy bizonyos fajták között nagyobb valószínűséggel talál olyan egyedet, ahol tud terápiás kutyát kiképezni. Hát mondjuk egy óriás utcár, ugye labrador, szokott sok lenni, border collie, nagyobb az esély, mint mondjuk egy beagle vagy egy chihuahua esetén, hogy megfelelő lesz a munkára, de nincs kizárva, hogy talál ilyen egyedet.
És ugye másik fontos kérdés, hogy hány éves korig lehet egy kutyaterápiás kutya?
Hát ugye ez is az egyet függő, nekem a Beagle most 10 éves lesz. Az van meghatározva igazából, hogy egy éves kora után teheti le a vizsgát a kutya. A terápiás vizsgát, tehát először nem lehet terápiás vizsgát tenni egy kutyussal. Én azt szoktam mondani, hogy 8 évesen sincs túl sok értelme belevágni a képzésbe. Van a képzés legalább másfél év, 9 és fél éves korába kezdi el a kutya a munkát. Azért az már egy idős kutya, tehát már nem biztos, hogy olyan sokat tud dolgozni.
És nem rossz egyébként a kutyának, hogy ő állandóan dolgozik idézőjelben?
Hát az én kutyáim a nyári szünet végén már elég feszültek, hogy ők miért nem dolgozhatnak. Tehát látom rajtuk, már kevésbé fogadnak nekem szót, látszik rajtuk, hogy így mennének, csinálnának valamit, ha gyereket látnak, akkor azonnal mennek oda hozzájuk. Hát én azt látom rajtuk, hogy inkább hiányzik a munka, amikor nincs. Persze ugye meg kell találni ebbe is az összhangot, hogy nem szabad túl dolgoztatni sem a kutyákat, de ez törvényileg is meg van határozva, hogy egy héten mennyi dolgozhat egy terápiás kutya.
Akkor ezek szerint van törvényi szabályozás Magyarországon erre a feladatra. Akkor ebben nincs lemaradás, hiszen azt tudjuk, hogy az állatvédelmi és a felelős állattartás terén azért még vannak lemaradások.
Van, ebben is azért van lemaradás, de szerencsére már elindultunk egy jó irányba, én azt gondolom. Mert törvényileg van szabályozva a vizsgarendszer, a vizsgaszabályzat, az egészségügy, a kötelező egészségügyi szűrése, illetve hogy mennyit dolgozhat a kutya.
Pár gondolat erejéig térjünk ki a NEU Magyar Segítő Kutya Közhasznú Egyesületre is, hiszen ön is ennek az egyesületnek a tagja, munkatársa. Mióta létezik az egyesület, és milyen célra jött létre, hiszen nevükben is benne van, hogy segítő kutyákkal foglalkoznak.
Így van, az egyesület 2011-ben jött létre. Tudatos társadalom szemléletformálás volt az elsődleges cél, illetve a segítő kutyák képzése. Itt a tudatos társadalom szemléletformálás alatt az érzékenyítést értjük, tehát hogy a fogyatékkal élők világát megmutassuk a segítő kutyákon keresztül az embereknek, gyerekeknek, illetve emellett természetesen az egyesület folyamatosan képes segítő kutyákat, személyre szabottan. Tehát mindig figyelembe vesszük egy adott jelentkező, egy fogyatékkal élő igényét, hogy pontosan mire szeretné majd a segítő kutyát használni, és ez alapján képezzük a kutyát.
Akkor képeznek, gondolom, vakvezető kutyákat is, vagy hallásérőt segítő kutyákat is ezek alapján?
Vakvezető kutyákat kevesebbet képzünk, hiszen van két nagy szervezet, aki ezzel foglalkozik jelenleg Magyarországon. Mi inkább személyisegítő kutyákat képzünk, mozgássérült segítő kutyákat, ahogyan is mondta, hallássérült segítő kutyusokat, illetve most van képzés alatt vércukorszint jelző.
Ezek úgymond a rohamjelző kutyák kategóriába tartoznak.
A jelző kutyák kategóriájába tartozik, igen.
Én azt is olvasom, hogy ez is egyre elterjedtebb mostanság, hogy különböző rohamok, akár epilepsziás, akár cukorbetegség által okozott
rohamokat. Pánikbetegség, igen.
Ezek mennyire kezdenek elterjedni, mennyien kutyát képeznek?
Még keveset jelenleg, tehát Magyarországon ez még csak most kezd elterjedni talán, ha lehet ezt a szót használni, de tényleg csak egy-két ilyen típusú kutyus van Magyarországon, illetve van képzés alatt. Azt kell róluk is tudni, hogy ők vannak talán a legnehezebb helyzetben, hiszen kívülről nem látszik, hogyha mondjuk elmennek bárhová a kutyájukkal, hogy miért van szükségük segítő kutyára, hiszen nem látszik rajta, hogy vak vagy kerekesszékben ülne. Tehát hogy nem látszik, hogy ő bemegy mondjuk egy bevásárlóközpontban, ahova bemehet a segítő kutyájával, hogy miért is jogosult rá, hogy bemenjen, és ugye ők ütköznek így a legnagyobb ellenállásba a biztonsági őrök részéről, hogy hát de hát ő semmi baja nincsen, és nem engedik be, és az ilyen stressz helyzetek és problémás szituációk pont kiválthatnak egy rohamot is akár. Ugye azt kell sajnos, ott vagyunk lemaradva, hogy sokszor futunk bele olyan szituációban a munkatársaink, illetve a segítőkutyát használó munkatársainkkal, hogy a biztonsági őr egyszerűen nem engedi. Tehát azt mondja, hogy én vagyok itt a törvény, neki lehet bármilyen jogszabályt lebegtetni, de nem engedi be az illetőt. Sajnos itt van még nagy lemaradásunk.
Hogy látja, változik valamit a helyzet így az évek folyamán, vagy mennyi időnek kell még eltenni, hogy ez teljes egészében megváltozzon?
Hát én azt gondolom, hogy még egy generációnak le kell futnia. Tehát, hogy most vagyunk minden egyes ilyen szituációt, próbálunk kezelni, levéllel megkeresni a vezetőséget, elmagyarázni, felajánlani egy érzékenyítő programot a munkatársaknak, tehát próbáljuk így tanítani az embereket, hogy a következő generáció már ne fusson bele ilyen problémákba.
És ugye közben én böngészem a honlapot itt az interjú közben, ugye az Egyesületnek a honlapját, és itt nagyon érdekes, hogy vakvezető kutyákkal már ugye szinte mindenki találkozott, viszont siketeknek és nagyot hallóknak ugye hangjelző kutyák is vannak.
Így van.
Ők hogyan dolgoznak, hiszen ez nem annyira elterjedt még, nem nagyon találkozunk velük.
Elterjedtebbek már mondjuk, mint a jelző kutyák. Náluk az a nehéz a képzésük során, hogy itt a kutya általában nem a gazdi utasítására cselekszik, hanem magától kell egy cselekvést végrehajtani. Tehát arra kell megtanítanunk a kutyát, hogyha bármilyen olyan hangot hall, amit jelezni kell a gazdájának, ott magától kell elindítani az egész cselekvési folyamatot. Tehát ha mondjuk csöngetnek a lakásba, ahol a hallássérült lakik, akkor a kutyának magától föl kell állnia, és oda menni a gazdához, megbökni, vagy mancsal jelezni neki, ez éppen ahogy a gazda kéri, ugye húztani tud a kutya, és utána oda vezeti, megmutatja a hangforrást, hogy ez a kopogtak, a sütő járt le és azt csipog, vagy a telefon szólalt meg és kapott egy SMS-t, így jelzik a hangokat.
Ezeknek a kutyáknak a kiképzés egyébként mennyi idő?
Másfél-két év főkortól számítva. Sokszor el szoktuk mondani, hogy ha megkülönböztető jelzés van egy kutyán, akkor csak akkor simogassunk meg, menjünk oda taperolni, hogyha megkérdezzük a gazdáját, mert ezek a kutyák dolgoznak, vagy éppen munkába mennek, ha terápiás kutyáról van szó, és nagyon-nagyon zavaró lehet nekik, hogy teljesen idegen emberek mindenhonnan elkezdik taperolni, csak mert kutyú kutya.
És ez egyébként is alapszabály, nem csak a terápiás.
Amúgy is, igen, tehát nem csak egy segítő kutyánál, hanem ez alapszabály, hogy bármilyen kutyához hozzáérünk az őt, a gazdáját megkérdezzük, de itt fokozottan kéne figyelni, mert tényleg nagyon zavaró tud lenni.